Az ígéhirdetés elhangzott 1991. május 26-án. A témával az 1. Korintus 13. első 13 verséből, az igazi isteni szeretetről. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. A Lukács 7. a 13-tól 16. versek olvasunk fel. Amikor az Úr meglátta őt, részvétet érzett bal sorsa iránt, és így szólt hozzá, ne sírj. Azután oda lépett, és megérintette a hordágyat. Ekkor a hordágyvívők megálltak, és így szólt, ifjú, mondom neked, kelj fel. A halott pedig felült, és beszélni kezdett. Jézus pedig visszaadta őt anyjának, az anyjának. Ekkor félelem fogta el mindnyájukat, és magasztalták Istent mondván, nagy próféta támadt közöttünk, és Isten kegyelmesen rátekintett az ő népére. Itt ez áll, amikor az Úr meglátta őt, részvétet érzett bal sorsa iránt. Ma téged lát, ma engem lát. Ma az, ami téged és engem érintett, részvétet ébreszt benne, hogy sorsunkat megfordítsa és véget vessen a szorult helyzetnek vagy a nyomorúságnak. És itt így szól, ne sírj. Vannak emberek, akiket nyomorúság, nehéz körülmények érnek, ezt nem mindig lehet látni, de néha mégis látszik rajtuk. Azonban az Úr ki akar segíteni a nyomorból. Látja a nyomorúságunkat, vagy balsorsunkat, a szívére hat, és így szól, ne sírj. Itt vagyok. És amennyiben én itt vagyok, a helyzetet megváltozik. A halott életre kell, a leprás megtisztul, a vak látni kezd, a sánta járni tud, amennyiben az Úr jelen van, akkor történik valami. Őhozzá fordulunk, és azután megtörténik, és magunkkal visszük azt, amivel kegyelemből megajándékoz bennünket, ahogy itt meg van írva. Akkor oda lépett, és megragadta a hordágyat. Ez a mi Urunk. Ő nem csupán látja, hogy a bal sors zajlik, vagy fennáll, hanem közbelép az ügybe, a kezébe veszi a dolgot. És azután a dolog egyelőre szünetel, és nem halad tovább. A szüneteléssel pedig jön Isten beavatkozása és a változás, az új kezdet, az új élet. Ez a tanulság itt, ebből, ezekből a rövid versekből. Azután odalépett, és megragadta a hordágyat. Még egyszer, nem nézte részvétlenül végig a történteket, azt gondolva, nos, ez olyan szomorú, sajnálom, itt sírnak az emberek, hanem megragadta a helyzetet, odalépett. Mi vagyunk azok, akik részvétlenek vagyunk, elsétálunk valamilyen ügy mellett. Ő nem részvétel, nem részvétlen, nem sétál el senki mellett figyelembevétel nélkül. Megragadja azt a dolgot, ami téged és engem érint. Aztán megáll a folyamat, aztán jön a változás, és aztán jön az új élet, ami Urunkkal. Itt ez áll. Ekkor a hordágyvívők megálltak, és ő így szólt. Ifjú, mondom neked, kelj fel. Akkor a halott felült, egyenesen is beszélni kezdett. Amint tudjátok, ez a szellemi területre átvitt értelemben is érvényes. Amint egy ember megtér Krisztushoz, akkor egy isteni forrás kezd el feltörni benne, és az illető segítségül hívja az Úr nevét, és meg lesz mentve. És akkor feltör ajkáról A magasztalás Isten dicsőségére, nevezetesen a szívből jövő magasztalás a szabadításért, a kegyelemért, a megbocsájtásért. A 16. vers is nagyon-nagyon fontos. Ekkor félelem fogta el mindnyájukat, és magasztalták Istent mondván. Egy nagy próféta támadt közöttünk. És Isten kegyelmesen rátekintett az ő népére. Nem akarok erőszakot alkalmazni a Szentírással szemben, de Isten még ma is kegyelmesen rátekint az ő népére. A Szentírás szava szerint, akihez kegyelmes vagyok, ahhoz kegyelmes vagyok, és akin megkönyörülök, azon megkönyörülök. Amikor Isten elhaladt Mózes előtt vagy mellette, ezt jelentette ki. Kegyelmes vagyok ahhoz, akihez kegyelmes vagyok, és megkönyörülök azon, akin megkönyörülök. Amint tudjátok, minden alkalommal beszélhetnénk a végidőben zajló eseményekről, az Úr közeli visszajöveteléről, az isteni ígéüzenetről, amelyben kegyelemben részesültünk, és amiért napról napra egyre hálásabbak vagyunk Istennek. Amint már sokszor elmondtam, mindenhol egyik keveredésből a másikba fog menni és fejlődni a helyzet. Viszont a külön választott mennyasszony gyülekezet nem fog újra keveredni, hanem elkülöníti magát, Istennek oda szenteli magát, és megszentelve lesz, és fel lesz készítve Jézus Krisztus, ami Urunk dicsőséges visszajövetelének napjára. Ti idén a Svájcban úgy hiszem a 700. évfordulót ünneplitek, és ünneplés zajlik mindenütt. Ma Bernben a stadionban kerül sor az egyházak és szabad egyházak nagy közgyűlésére. Rövid ideig meghallgattam magamnak a rádióban Zürich felé tartva a híreket. Amikor aztán hallja az ember, hogy miről is beszélnek, mi mindenről, az annyira közel áll az igazsághoz. Aztán belekeveredik a politika, a vallási politika és más dolgok, és már is észreveszi az ember, hogyan veszi kezdetét az összekeveredés. Isten elkülönít, Isten kiragad, sőt parancsot is ad. Ne érintsetek semmi tisztátalant, ez esetben én leszek a ti istenetek, és ti az én népem legyetek. Minden alkalommal nagyon örülök, amikor eszembe jutnak az Ámos próféta 8. fejezetében a 11. versben szereplő szavak. Ámos 8.11. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul. Eljönnek azok a napok, így szól Isten az Úr kijelentése. Amikor éhínséget küldök az országra, de nem kenyér utáni éhínséget, és nem víz utáni szomjúságot, hanem az Úr szavainak meghallgatására való éhínséget. Nem magyarázatokat, nem értelmezéseket, nem véleményeket, hanem Istenünk eredeti szavát. Az előzőleg már említett brémai előadáson két hölgy ült úgy a közönség bal részén, és észrevettem, hogy nagyon felhevülnek hallgatás közben, és amit még soha életemben nem tettem meg, azt ott megtettem. Egyszerűen azt mondtam, hölgyeim, amennyiben úgy gondolják, hogy ez az ígéhirdetés nem önöknek szól, akkor kérem, ne érezzék magukat kényszerítve, nyugodtan elhagyhatják a termet. És meglást, felálltak, és el is mentek. Úgy van, hogy Isten ígéje nem mindenkinek lett szánva. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet, és csak kevesen vannak, akik megtalálják azt. És úgy hiszem, hogy az Isten szava, amelyet Branham testvér is gyakran idézett, újra és újra beteljesedik, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha csak az Atya elő nem vonzza őt. És mindazok, akiket az Atya nekem adott, én hozzám jönnek, és én örök életet adok nekik. Amennyiben Isten úgy vonz minket, akkor nem egy közösségbe, hanem az Úrhoz. Nem azért, hogy valahova beírassuk a nevünket, hanem hogy felismerjük, hogy a nevünk már a világ megalapítása előtt be volt írva a bárány életkönyvében. Összekapcsolom ezt a részletet az Ámos 8. fejezetének 11. versével, az Ámos 8. fejezetének 11. versét a Máté 24-ben található csodálatos szakasszal. Azt hiszem, ez mindannyiunk számára egyre nagyobb jelentőséget nyer. Isten ugyanis az utolsó napokban teljes terjedelmében a gyertyatartóra állította az ő igéjét, amint azt már sokszor hangsúlyoztuk. Az egyház történelem folyamán bizonyos igazságok a gyertyatartóra lettek állítva, az ébredéseknek és a szellemi állapotoknak megfelelően egyre tovább és tovább haladtak. Most azonban a napok végén már nem csak részleges igazságokról van szó, most itt van a teljes igazság, Isten teljes tanácshatározata, a teljes evangélium. Ez magába foglalja mindazokat az ígéreteket, amelyekkel Isten kegyelemből megajándékozott minket a végidőben. És aki ma Istennel jár, aki ma hisz Istennek, az hisz azokban az ígéretekben is, amelyeket Isten a mai időre adott. Hallottuk ezt? Aki ma hisz Istennek, és elhiszi, hogy ő ugyanaz tegnap, ma is, mindörökké, az elhiszi, hogy ő a mindenütt jelenlévő, és hisz azokban az ígéretekben is, amelyeket Isten erre az időre megadott. Amennyiben vallási műsorokat hallgat az ember, az egységről és a szeretetről, mindenről, és megint csak az összekeveredést látjuk. Csak két verset olvasok fel a Máté 24-ből. Mégpedig a 46. és a 47. verset. Üdvösen boldog az a szolga, akit az Úr az ő visszatértekor ilyen tevékenység közben talál. Valószerűen mondom nektek, őt fogja minden vagyona felett kinevezni. Jézus Krisztus visszajövetele előtt kell legyen egy időszak, ahogy mondtam, amikor nem csak itt egy kicsit, ott egy kicsit, ahogyan Ézsaiás a 28. fejezetben leírja, hanem azt, amit Isten kegyelemből és a Szent Szellem által kinyilatkoztatott, a hírnökön keresztül és az íge üzenetben a gyertyatartóra állított, hogy ez a visszaszolgáltatott íge teljes egészében a gyertyatartóra legyen állítva és hirdetve legyen. Azért, hogy egy íge menyasszony el legyen különítve és elő legyen készítve. Egy menyasszony, aki nem a saját útját járja, nem a saját szavait hirdeti, hanem a vőlegény szavát hordozza magában, és így követi az Urat. Ehhez kapcsolódóan a Jelenések 22. fejezetére gondolok, amely számomra abszolút a Szentírásban kinyilatkoztatott Isten ígének végleges tanúbizonysága, és napjainkban újra és újra a Szentírás. Jelenések 22. fejezet a 6. vers. Aztán így szólt hozzám, ezek a szavak megbízhatóak és igazak. És az Úr, a próféták szellemének Istene, elküldte az ő angyalát, hogy az ő szolgának megmutassa, minek kell hamarosan megtörténnie. Ez is már itt-ott folyamatosan megemlítettem. A rendkívüli, nem egy emberben rejlik, hanem Istenünk természet feletti munkájában és végzéseiben. Mert nem Zakariás volt az, hanem az angyal, aki eljött hozzá, és az égő áldozati oltár jobb oldalára állt, és megadta neki az ígéretet. Nem Mária volt az, hanem ismét az angyal, aki eljött és bejelentette az üdvösség történetét. Nem a mezőn, Betlehem környékén tartózkodó pásztorok tettek valami különlegest ott a mezőn. Ők csupán ott voltak, amikor a különleges dolog a mennyből megtörtént. És amennyiben így végigmegyünk az egész Szentíráson, az Ótestamentumban és az Új Szövetségben egyaránt, akkor nem különleges emberekről van szó, hanem azokról a különleges természet feletti eseményekről, amelyekben Isten embere és Isten népe mindig is részesültek. Pontosan így volt a mi napjainkban is. Amint tudjátok, ha az embereknek azt mondjuk, hogy Branham testvér egy Isten által különösen megáldott ember volt, egyesek megrázzák a fejüket, mások pedig azt mondják, igen, és ez meg lehet, hogy így van, de mi hasznom van nekem belőle. Csak akkor, ha Isten az ígéből megmutathatja nekünk, hogy nem egy ember hozott hirtelen egy döntést, indított el egy programot, és életre hívott, és felhívta magára a figyelmet, hanem hogy Isten természetfeletti módon beavatkozott az üdvösség történetének menetébe. És amikor 1946. május 7-én, 23 óra körül az Úr angyala megjelent Branham testvérnek, fény töltötte be a szobát, és megkapta megbízatást, hogy elmenjen az egész világra, vagyis hirdesse azt az íge üzenetet, amely Krisztus második eljövetelét fogja megelőzni. János is hasonló élményben részesült. Ő a Pátmos szigetén tartózkodott, és ezt olvassuk az Jelenések első fejezetének első verseiben. Jelenések 1. első vers. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa az ő szolgáinak, mi fog hamarosan történni. És ezt angyalának küldetésével, jelek által közölte az ő szolgájával, Jánossal. Ez nem a János döntése volt. Őt Isten ígéje és Jézus tanúságtétele miatt száműzték oda. Ez volt a dolog egyik része. A másik pedig az, hogy Isten beavatkozott. Isten elkezdett cselekedni. Ő csak ott volt, amikor ez megtörtént. Milyen hálásak lehetünk ezért napjainkon. Ahogy Saulus a Damaszkusba vezető úton hirtelen természet feletti világosság veszi körül, meghallja a hangot, Saul, Saul, miért üldözölt engem? És már is a földre zuhan. Istennek voltak emberei, ahogy az imént mondtam is, úgy az Ótestamentumban, mint az Új Szövetségben egyaránt, akiket Isten bevont az üdvösség történetébe, és aztán mindig, minden időben megvolt Istennek a népe, amelynek közös részesedése volt az üdvösség történetében, amit Isten bizonyos időkben véghez vitt, és ezek lefolyása éppen így kellett legyen. Éppen ezért hangsúlyozzuk, nem azért, hogy ítélkezzünk, nem azért, hogy elítéljünk valakit, vagy akár elhatárolódjunk mindenki mástól, csak hogy mégis kiemeljük, ha Isten manapság tesz valamit, akkor nem egy ember az, nem William Branham vagy más, hanem ha Isten láthatóan, érezhetően beavatkozott az üdvösség történetébe, és jelzést adott, megmutatta az irányt, és a napjainkra vonatkozó ígéreteket a gyertyatartóra állította, és felhasználhatott és elküldhetett valakit, aki elfordította figyelmet magáról Jézusra utalóan, ahogy Keresztelő János is tette. Akkor mégsem szabad úgy elmennünk mellette, mintha Isten nem tett volna semmit. Aki elmenne Isten természet feletti munkája mellett, úgyhogy nem veszi figyelemben, ami az üdvösség történetét keretében itt a földön történik, az tulajdonképpen Istent nem veszi figyelembe, és elmegy mellette. Akkor énekelhetünk zsoltárokat hallelujával, glóriával és még sok minden mással. Isten számára csak az számít, amit ő maga tesz, és csak azok, akik érik el a célt, akik részesülnek az ő közvetlen cselekedeteiben. A tegnap ezen a gyönyörű esküvőn elő lett adva egy részlet az 1. Korintus 13-ból. És azt kell mondanom, hogy annyira meghatott, hogy röviden szeretnék kitérni rá. Az 1. Korintus 13. fejezetéről van szó. Lehet ugyan a szeretetről prédikálni, lehet róla beszélni, el lehet másoktól várni. A lényeges kérdés az, hogy egyénileg rendelkezünk-e vele, hogy életünkben megvalósul-e, és gyakoroljuk-e azt. Pál apostol az 1. Korintus 13-ban így ír róla. Amennyivel az emberek és az angyalok nyelvén beszélnék is, beszélni tudnék, de a szeretet nem lenne meg bennem, úgy csak zengő réc vagy csengő cimbalom lennék. Egy olyan időben élünk, amikor mindenki a szeretetről, a felebaráti iránti szeretetről, az egységről beszél. De vajon mindig azon van-e a hangsúly, amire az Úr gondolt, az Isten iránti szeretetről, az ő ígéje iránti szeretetről, a felebaráti iránti szeretet, sőt az igazság iránti szeretetről. Röviddel ezután még el fogunk olvasni néhány részletet. Itt ez áll, és itt egyedül az isteni szeretetről van szó. És amennyiben prófétai beszéd adományával rendelkeznék, és minden titkot ismernék, és minden ismeretet birtokolnék, és olyan hitem lenne, hogy hegyeket tudnék áthelyezni, de a szeretet hiányozna belőlem, akkor semmit sem érnék. A semmi szó nem hagy semmit hátra. Néhány napig hallottuk Rajiv Gandhitól, hogy földi maradványai lángokban felégtek, és semmi sem maradt meg belőlük. Ha itt ez áll, hogyha ezek hiányoznak, akkor semmi sem lennék. Minden hittel, minden proféciával, minden felismerettel, minden titkok ismeretével együtt, ha az isteni szeretet nincs meg bennünk, akkor semmi sem vagyunk. Tovább folytatódik. És ha minden vagyonomat a szegényeknek felosztanám, és testemet a tűzhalálnak adnám át, de a szeretet nem lenne meg bennem, az semmit sem használna nekem. Szeretteim, mindenre szükségünk van, amit Isten a rendelkezésünkre állított. De mindaz, amit Isten ad nekünk, be kell, hogy legyen ágyazva ebben az isteni szeretetben. Ahogyan egy hajtóműnek olajba kell forognia, úgy az élő Isten gyülekezetének egész mechanizmusának is a Szent Szellem olajában kell forognia. Kell legyen beágyazva, hogy jól működjön minden. A negyedik versben ez áll. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. a szeretet mentes a féltékenységtől és az irigységtől. A szeretet nem dicsekedik, nem puffasztja magát, nem viselkedik tapintatlanul, nem keresi a saját hasznát, nem hagyja magát a keserűségre, nem rója fel a rosszat vagy a bántást, hanem örül az, és nem örül az igazságtalanságnak, hanem sokkal inkább örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent elhisz, mindent remél, és mindent elvisel. Nos, elmondhatjuk ezt önmagunkról, talán vannak olyan próbák az életünkben, amikor nehéz helyzetben kerülünk, és hajlamosak vagyunk azt kérdezni magunktól, tényleg szükséges mindez, nem kellene Istennek beavatkoznia, amennyiben ellenségeskedést átélünk, ha az emberek igazságtalanságot követnek el velünk szemben, sőt szándékosan is, mi legyen akkor a helyzet. A 8. versben ezt olvassuk. A szeretet soha meg nem szűnik. A prófétai beszéd ajándéka véget fog érni. A nyelveken való szólás meg fog szűnni. A felismerésnek is vége lesz. Mert részleges a mi felismerésünk, és részleges a prófétai beszéd ajándéka, vagy tehetsége is. És amikor eljön a tökéletesség, akkor a részlegesnek vége lesz. Pál apostol most következtetéseket von le, és így ír. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint egy gyermek, úgy gondolkodtam, mint egy gyermek, úgy ítéltem, mint egy gyermek, de mióta férfi lettem, levetkőztem a gyermeki természetet. Mert most csak homályos képet látunk tükörben, azután pedig szemtől szembe. Most csak részleges a felismerésem, azután pedig teljesen fel fogom ismerni, ahogyan én is fel lettem ismerve. Most pedig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. És megértettük, hogy itt Isten szeretetéről van szó. Isten a szeretet, és Isten szeretete, Isten lényege, mindaz, ami Isten, a Szent Szellem által kitöltetik a szívünkbe. A 14. fejezet első versében ez áll. Törekedjetek tehát minden igyekezettel a szeretetre, de törekedjetek a szellemi ajándékokra is, különösen pedig a prófétai beszéd ajándékára. Nos, tudjuk, hogy Pál apostol minden olyan kérdést érintett, amely az egyes gyülekezeteket érintette. Minden olyan téma, amely valaha is felmerülhetett az új szövetségi gyülekezet napirendjén, tárgyalásra került a levelekben. Milyen hálásak lehetünk Istennek azért, hogy a különböző helyi gyülekezetek helyzete annyira eltérő volt, hogy voltak problémák, voltak szükségletek, és felmerültek különböző kérdések. De mindez én értünk történt, hogy ma egy átfogó választ kapjunk az ígéből, és ne kelljen önmagunkban tanakodnunk, hogy bizonyos kérdésekben hogyan is kellene, hogyan is kell dönteni. Isten ugyanis megajándékozott kegyelemmel, valóban mindenre kiterjedt az ő figyelme. Vizsgáljuk meg magunkat ezekben a pillanatokban, én magamat és mindenki önmagát, hogy az Isten szeretete, amiről itt írva van, ez az isteni tökéletes szeretet, hogy ki lette árasztva a szívünkbe a Szent Szellem által. hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes elménkből szeretjük-e Istent. És ez magában foglalja azt is, hogy azt tesszük, amit ő mondott, mert ő azt mondja, amennyiben szerettek, engem megtartjátok az én szavamat. Ez egyszerűen hozzátartozik. Ezek nem csupán szabványok, amelyeket Isten megadott, mert ő pontosan tudta, miért követelte ezt és amazt, hogy lássa az engedelmességünket. Szeretnék tovább olvasni a rómaiakhoz írt levélből azt a jól ismert ígét, a Róma 5. fejezetének 5. versét. Ki ne tartaná ezt a bibliai idézetet az emlékezetében vagy a szívében? Róma 5. fejezet 5. verse. A reménység pedig nem okoz csalódást, mert Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, amelyet kölcsön kaptunk. Van reménységünk, és János így ír. Aki ezt a reménységet táplálja, ő iránta, az megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. Azt lett mondva nekünk, hogy a reménység nem vezet csalódáshoz, mert Isten szeretete a Szent Szellem által kitöltetett a szívünkbe. Szeretteim, ebben az üzenetben, vagy éppen ezen az üzeneten keresztül a mennyasszony gyülekezet egy olyan állapot, kell kerüljön, amelyben alkalmas lesz az elragadtatásra. És mindezen szavak részét képezik ennek, be el kell legyenek fogadva, el kell hinni, és át kell élni őket. Ahogy előzőleg mondtam is, Isten szeretete összeköt minket Istennel, és mindazzal, ami Istentől jön. Megértettük ezt? Isten szeretete bevezet minket az isteni világba, és ahogy olvastuk is, a Szellem által ki lett árasztva a szívünkbe. És Pál apostol így ír a korintusiaknak, a Szellem minden dolgot megvizsgál, még az Istenség mélységeit is. Nem az emberi Szellem, hanem az Isten Szelleme vizsgál meg minden dolgot, még az Istenség mélységeit is. A Galatákhoz írt levél 5. fejezetből is szeretnék olvasni néhány verset. Talán azért, hogy szem előtt tartsuk, vagy magunk elé tartsuk az íge tükrét én magamnak, mindenkinek joga van ugyanis a tükörbe nézni, és megnézni, mi a helyzet velünk. Én még nem találkoztam senki olyannal, aki a tükörbe nézett volna azért, hogy megnézze mások, hogyan néznek ki. Aki a tükörbe néz, azt szeretné tudni, hogy van-e rajta valami javítnivaló. Aki meg szeretné állapítani önmagán, hogy talán rendben van a nyakkendője, vagy valahol a tűzhely mellett dolgozott, végig simította az arcát, és minden megesett, ugye? Hogy bizonyos dolgokat rendbe kelljen hozni, és tisztázni kelljen a természetes emberen, hiszen még itt vagyunk ezen a földön. Ugyanígy előfordulhat az is, hogy szellemileg is sok mindent helyre kell hozni, de ezt nem látjuk, ha csak nem nézünk a tükörbe. Pál apostol így ír. Most úgy látunk, mintha tükörbe látnánk, még nem is teljesen tisztán, hanem kissé homályosan. Azután majd egészen tisztán fogjunk látni. És én arra a kontextusra gondolok, amelyben ez van írva. Amikor eljön a tökéletes, akkor a töredékes megszűnik. El kell jönnie annak az időpontnak, amikor már nem homályosan, hanem egészen tisztán látunk Isten fényében, és felismerjük, átéljük, és közös részesedésünk lesz abban, amit Isten most végez. Nos, nézzünk most a tükörbe. Megtaláljuk ezt a tükröt a Galatákhoz írt levél 5. fejezetében. A Galata 5. fejezetének 13. versétől. Hiszen ti mégis a szabadságra lettetek elhívva, szeretett testvéreim, csak ne használjátok a szabadságot a test kénye szerinti élvezetre, hanem szolgáljátok egymást a szeretet által. Mert az egész törvény beteljesedik egyetlen egy parancsolatban, nevezetesen abban, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Amennyiben azonban egymást harabjátok és faljátok, vigyázzatok, nehogy elnyeljétek egymást, nehogy el legyetek nyelve egymástól. Éppen az a gyülekezet, amelynek Pál apostol itt ír, egy olyan csodálatos indulattal vett kezdetet. Minden csodálatos volt, és Pál megkérdezi a 7. versben, egy olyan szép kezdetet vettetek, kitartóztatott fel benneteket abban, hogy többé ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Itt már is szembetűnik, hogy a hívővé váltak esetében nem egy csodálatos kezdetről van szó, hanem egy csodálatos befejezésről. Egy olyan szép kezdetet vettetek, kitartóztatott fel benneteket abban, hogy többé ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Itt már akkor, a kezdetekkor megoszlottak a szellemek. A bibliai igazságok hirdetve lettek, azonban nem minden hívő fogadta el, és tette magáévá azokat. És itt látjuk, hogy ezek az emberek Isten emberei, az Isten ígéje, isteni tekintélyével léptek fel. És ők tisztában voltak azzal, hogy aki nem fogadja be azokat a bibliai igazságokat, amelyeket az Úr nevében hirdetnek, és nem hagyja, hogy azok irányítsák, az ugyan egy szép kezdetet vett, de aztán felmerül a kérdés, hogy miért nem akartok többé engedelmeskedni az igazságnak, vagyis miért nem akartok cselekedni annak megfelelően. Egy dolog megkérdezni, hogy miben áll az igazság, talán még egy lépéssel tovább is menni, és azt mondani, én keresem az igazságot. És akkor, amikor az életünk, amikor az elénk tárul, akkor elfogadjuk, követjük, és gyakorlatba is átültetjük. Ezzel kapcsolatosan eszembe jut az a holland jezsuita, főiskolás, aki már 8 szemesztert hagyott maga mögött, valószínűleg a teljes szív evangélium üzletemberek körében lett hívővé, majd eljött Krefeldbe, és velem akart vitatkozni az istenségről. És amint tudjátok, ami csak kinyilatkoztatás útján kapható meg az embernek, azt nem lehet közvetíteni, ezt valóban Istennek kell megadja valakinek. Olvashatunk mi 100 bibliai idézeteket, de amennyiben Isten nem ad kinyilatkoztatást, akkor minden hiába való. Mi olvassuk a miénket, ők pedig olvassák az övéket, és akkor olvashatunk és újra olvashatunk. Tudjátok, ez bármely bibliai témával megtörténhet. A katolikusok a maguk módján olvassák a bibliát, a protestánsok megint a maguk módján, a javatanúj úgy szintén. Az adventisták is, mindenki a maga módján olvassa a bibliát. A lényeg az lenne, hogy isteni módon olvassuk a Bibliát, nem azért, hogy saját gondolatainkat beleolvassuk, hanem hogy magunkba fogadjuk az ebben kinyilatkoztatott isteni gondolatokat, és úgy, ahogyan ő kinyilatkoztatta magát Krisztusban, az megfelel nekünk. És ez az ember aztán órákig tartó beszélgetések után azt mondja nekem, ön elvárja tőlem, hogy amit 8 fél év alatt tanultam, vagy tanítottak nekem, azt most egyszerűen eldobjam magamtól. Azt hiszem, ezt vagy a könyvben, vagy egy brosúrában leírtam, de ő elmagyarázta nekem, mi a legfontosabb a teológiában, miről is van szó. Valójában egy háromszög az egész. Az atya és a fiú közötti kapcsolat, a fiú és az atya közötti, az atya és a szellem közötti, a szellem és a fiú közötti, a szellem és mindig oda-vissza, csak körbe-körbe forgás. természetesen azt is meg akartam tudni, hogy miért nem lehet kitörni ebből a mágikus körből, vagy körforgásból. És miért éppen ez a Szent Háromság tanítása, amely szerint az elejétől fogva, sőt az örökkévalóságtól kezdve három egymástól független isteni személyiséget feltételeznek. Három az három, és ennyi, és eddig annyi. Egy az egy, és a Biblia azt mondja, halljad Izrael, az Úr a te Istened, egyetlen egy Isten, ő az egyetlen Úr, és rajta kívül nincs más Isten. Az örökké valóság óta csak egy Isten létezett, és az örökké valóságban is csak egy Isten lesz. És ez az egy Egyetlen egy Isten aztán kinyilatkoztatta magát atyaként a fiúban, és a Szent Szellem által, hogy megvalósítsa az ő saját üdvösséggel kapcsolatos tervét az emberiséggel. Egy összevetés egyáltalán nem szükséges. A kérdés mindig az, hogyan állunk, szembesülünk mi Istennel, és hogyan nyilatkoztatta ki magát Isten nekünk? Térjünk vissza ehhez az ígéhez. Itt a Galatákhoz írt levél. Tehát itt a Galatákhoz írt levél 5. fejezetének 16. versétől további leírás vagy tanítás található. Én azonban úgy gondolom, járjatok a szellemmel, és így bizonyosan nem fogjátok teljesíteni a test szenvedélyeit, mert a test az ösztöneivel ellentétben áll a szellemnek, és a szellem is a testtel, mert ez a kettő ellenkezik egymással, hogy ne tegyétek azt, amit szeretnétek. Viszont ha alávetitek magatokat a szellem vezetésének, akkor már nem vagytok a törvény alatt. A hús test cselekedetei pedig nyilvánvalóak. Tudniillik a fajtalankodás, az erkölcstelenség, a kicsapongás, a bálványimádás, a varázslás, az ellenségeskedés, a viszály, az irigység, az érdekellentét, az aljas önzés, a széthúzás, a pártoskodás, az irigység, a részegség, a dorbézulás, vagy élvhajhászat, és így tovább. Ezekről már korábban is szóltam nektek, és most is ismétlem, aki ilyesmit cselekszik, az nem örökli Isten országát. Ezek nagyon komoly szavak. És ahogy észrevettük, a felsorolás meglehetősen hosszú. Néha vannak rövidebb lajstromok is, de ez itt meglehetősen terjedelmes. Itt a bálványimádás és a varázslás egy szintre van állítva a gyűlölettel, a viszálykodással, az irigységgel, az önzéssel. A viszálykeltéssel, a pártoskodással és mindenféle más dologgal. És azután rendkívüli keményen ki van jelentben, hogy aki ezekben vétkes, az nem örökli Isten országát. A Szentírás azt mondja, hogy Isten örökössei és Jézus Krisztus társ örökössei vagyunk. A Szentírás azt mondja, hogyan ne ajándékozna nekünk Isten vele együtt mindent. A legnagyobb, a legfontosabb és a legcsodálatosabb ígéretek a miénk. És miért mondhatjuk a miénknek, hogy részesüljünk az isteni természetben? És újra észrevesszük, hogy az ígéretek összekapcsolódnak Isten ígéjével, Isten magával. És ha ezek az Isten ígéje behatol belénk, ha hiszünk bennünk, ahogy Mária is hitt akkor az ígéretekben, akkor mi ránk is vonatkozik, ó, üdvösen boldog vagy te, aki hittél, mert beteljesül, ami meg lett ígérve neked. A 22. verstől a következő áll. Ellenben a szellem gyümölcse a következőkben nyilvánul meg. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a barátságosság, a jóság, a hűség, a szelídség, az álhatatosság, az ilyen gyümölcsök ellen a törvény nem emelhet vádat. micsoda csodálatos és dicsőséges szavak. Itt a szellem gyümölcse azonnal a szeretettel kezdődik el. Sokan azt mondják, hogy a szeretet egy ajándék. A szeretet a Szent Szellem gyümölcse, mert Isten szeretete a Szent Szellem által lett kitöltve a szívünkbe. És akkor minden isteni dolog növekedésbe kezd. Egyszer el kell, hogy kezdődjön. Egyszer meg kell legyen téve a kezdet. Egyszer nekünk is meg kell tapasztalnunk mindannyian, minden áldás ellenére, mindazon dolgok ellenére, amit Isten már megtett, hogy Isten szeretete a Szent Szellem által ki lett árasztva a szívünkbe. És hogy így megvalósulhasson a szellemi növekedés. És ennek ellenére teljesen természetes emberek maradunk. Eszünk és iszunk, mint mindenki más. Autóval közlekedünk, repülőgépen utazunk, úgy öltözködünk, mint mindenki más. Külsőleg, ahogyan egy énekíró már énekelte is, természetesen nem látszik rajtunk, hogy mi lesz belőlünk egy szép napon. A szívünkben, a lelkünkben kezdődik el, hogy Isten a bárány vére által, az íge és a szellem által hatni kezd, amíg el nem érjük, hogy beteljesüljünk Isten teljességével. Az első János levelében az apostol néhány csodálatos szavakat ír, ebből három helyet szeretnék felolvasni. Az elsőt az első János 5. fejezet, első János 5. fejezetének első 4 versét. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus az Isten által felkent, az Istenből lett nemzve. És mindaz, aki szereti az atyát, az szereti az ő gyermekeit is. Ebből felismerjük, hogy szeretjük-e Isten gyermekeit. Amennyiben Istent szeretjük és betartjuk az ő parancsolatait. Mert ez az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és az ő parancsolatai nem nehezek. Mert mindaz, ami Istenből lett nemzve, legyőzi a világot, felülkerekedik a világon, és ez az a győztes erő, amely legyőzte a világot. Ez a mi hitünk. Itt van az a hit, amelyet az Úr, ahogyan a Szentírás mondja, hitnek nevez. Ha Istenből lettünk nemzve, Istenből születtünk, akkor Isten gyermekei is vagyunk. És az újjászületésből tovább haladunk a Szent Szellemmel való beteljesedés felé, valamint a szellemben való, hitben való élet felé Istennel. Itt a következőkkel vagyunk még szembesítve. Erről ismerjük fel, hogy szeretjük-e Isten gyermekeit, amennyiben szeretjük Istent, és betartjuk az ő parancsolatait. Az előbb azt olvastuk, hogy az egy parancsolatban szeresd fele barátodat, mint önmagadat, minden össze van foglalva. Határozottan, aki szívből szereti Istent és a fele barátját, úgy, mint önmagát, az pontosan annak a beteljesítése által él, ami a törvényben, a parancsolatokban és a próféták írásaiban előírt és megkövetelt. Nincs többé szükség a kell, a köteles, vagy ehhez hasonló előírásokra, hanem Isten szelleme már belénk lett írva, és senkinek sem kell a másikat a betű szerint tanítania. Nemrég ezt is átéltem a szombat és a körülmetélés kérdésében, és néhány más dologban a lengyel népköztársaságában, hogy az emberek valóban a 10 parancsolatot hozták fel ellenem, és aztán azonnal rájön az ember, mire akarnak kiukadni. Amennyiben felmerül a kérdés, ön szerint a 10 parancsolat még mindig érvényes, már rögtön megmondhatom az embereknek, hogy voltak éppen a szombatról akarnak kérdezni. Nem, ennyit már az évek során megtanultuk, pontosan ismerjük a stratégiát. És amikor aztán felolvasik nekik egy fejezetet Mózes könyvéből, ahol Isten egymás után ötször is kijelenti, hogy Izrael népe számára kötelezte el a szombatot, de nem az új szövetségi gyülekezetnek. Ezt egyszerűen tudni kell, és azután meg kell fékezni az embereket abban, hogy olyan terheket rakjanak ránk, amelyeket nem tudunk elviselni, hanem ahogy az apostolok cselekedetei beszámol nekünk, ne terheljétek meg a pogány hívőket más terhekkel, csak ezzel a négy dologgal, amelyek elengedhetetlenek. A paráznaságtól, a vérfogyasztásától, és ki tudja, mi jön még, a folytott állatok úsától, és mi jön még, kérem. Ó, elolvastátok-e már mindannyian alaposan az apostolok cselekedeteit, vagy csak havonta egyszer hallgatunk itt egy prédikációt? Hányan olvassák valójában rendszeresen a Szentírást? Kérem, valószínűleg igen, hiszem, anélkül, hogy felemeljétek a kezeteket, csak meg akartam említeni. Nem tehetjük ki magunkat annak, hogy a betű rabjai legyünk. Leigázzanak bennünket a betűvel. A betűnek összhangban kell lennie a valósággal, vagyis az Ótestamentumnak teljes mértékben az új szövetségbe kell áramlania, és ebben feloldódnia. Éppen ezért kellett ott azon a bizonyos összejövetelen megjegyeznem, hogy már nincs szükségünk senkire, aki az új szövetségi, egy új szövetségi kommentárt írjon nekünk. Számomra az új szövetségi kommentár már meg lett írva a négy evangéliumban, már meg lett írva a levelekben, tehát Isten ígéjében le lett írva minden. Így senkinek sem kell bizonytalanságban lennie azokról a dolgokról, amelyeket Isten az ő ígéjében világosan és egyértelműen megvilágított számunkra, és arról is gondoskodott, hogy azok tanítva legyenek. Az első János 3-ból szeretném felolvasni a 18. verset. Első János, 3. fejezet, 18. verse. Gyermekeim, vagy gyermekek, ne csak szavakkal és a nyelvünkkel szeressünk, hanem tettekkel és igazságban, szavahihetően. Ez is nagyon fontos üzenet. Nem másoktól elvárni, hanem magunk tegyük meg, amennyire az Úr megajándékozott vele, hogy megtegyük azt, amit tőlünk kér. Az első János 4. fejezetéből szeretném még röviden felolvasni. Az első János 4. fejezetéből itt elolvassuk a 12. verset, azután a 16. verstől. Senki sem látta még soha Istent, de ha szeretjük egymást, úgy Isten állandóan bennünk marad, és az ő szeretete megvalósult, beteljesedett bennünk. Természetesen ezt az íge szakaszt sem kell bővebben kifejteni, senki sem látta még soha Istent. Így áll a János evangéliumának első fejezetében is. Senki sem látta még soha Istent, az egyszülött fia, aki az atya kevelén van, ő hozott hírt róla. Kit látott Ádám? Kit látott Mózes? Kit látott Ábrahám? Kit láttak ezek valamennyien? Kit láttak mindezek a férfiak? Ők látták Istent, az Urat, Elohimot, mint Jávét, leleplezetten, a láthatatlan önmagát kinyilatkoztatva, Az elején megjelent a logosz formájában, az íge formájában, aki aztán hússá lett, és közöttünk lakozást vett. És láttuk az ő dicsőségét, és ő benne lakozott az Istenség teljessége testileg, és mi is birtokoljuk az Istenség teljességét ő benne, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Nem két vagy három Isten. Egy Isten elég erős, egy Isten elegendő, többre semmi szükség. Ez az egyetlen, igaz egy igazi Isten, a mennyi és a föld teremtője, ő mindenre képes. De a maga módján cselekszik, vagy viszi véghez, ahogyan azt a örökké érvényes tanács határozatában megállapította, leszögezte. Ő így szól, az én tanács határozatom valósuljon meg, és amit elhatároztam magamnak, azt véghez viszem. Hát nem örülünk-e annak, hogy most már megfigyelhetjük minden dolgok végét? Földi szempontból talán még rosszul, vagy jobban is járhatunk, senki sem tudja pontosan előre megmondani, hogy konkrétan milyen előnyök vagy hátrányok lesznek itt vagy amott. Egy dolgot azonban tudunk, hogy minden annyira fel lesz kavarva és fel lesz rázva, hogy az emberek elveszítik a bizalmukat a politikusokban, mint a gazdaságban és a kormányokban is. Mindenütt elégedetlenség fog uralkodni, így vagy amolyan módon. Azért, hogy azután az amúgy kedves ember, ugye, mint szabadító és mint az, aki kezében tartja az egész helyzetet, és képes helyesen irányítani a sorsokat, nagy tekintélyre tegyen szert, és kimondja a döntő, a hatalmi szót. Bizonyára már nincsenek közöttünk vakok, az Úr szaván keresztül, amely lábunk világosságává lett, a legvilágosabban felismerjük, milyen alakot ölt most az egész dolog, a fejlődés, a végidőben. Minden megrendül, csak az az egy nem. És ahogy mondtam, Branham testvér már akkor kijelentette azt, hiszem, 1962. márciusában, amikor azt mondta, amikor Berlin szétválasztása véget ér, és a város egy részét, vagy a másik részét visszaadják, azután előáll újra a római birodalom, és olyan lesz terjedelmében, amilyen egykor volt. És ez történik most. A népek tiltakozhatnak, ellenezhetik, bántásukra lehet, dühösek lehetnek, kimehetnek az utcára tüntetni, de mindez semmit sem fog érni. És megmondom nektek azt is, hogy miért. Ha Isten az utolsó időkre vonatkozóan az ő igében így jövendőlte meg ezeket a fejleményeket, hogy a Föld minden uralkodója a rendelkezésére állítsa a hatalmát, amíg Isten szavai be nem teljesednek, akkor ennek így kell lennie, mert Isten így jelentette ki. Amen. Ezzel el van intézve. És azután megkapjuk a következő sokatmondó tanúságos kijelentést. Ez az a nagy város, amely uralkodik a Föld királyai felett. És akkor már csak tudomásul kell venni a Vatikáni Diplomáciai Akadémiát, és azt, hogy kik vannak ott kioktatva, illetve kik kaptak ott képzést. És már is világos lesz, hogy ezek a gyökerek a Föld minden népei között el vannak terjedve, és mindannyian pontosan tudják, hol tanácskoznak, hogyan tanácskoznak, mit adnak elő, mit kell mondaniuk. Vagy azt gondoljátok, hogy világszerte mind ugyanazokra az ötletekre támadnak. Hiszen ők tisztában vannak azzal, mit kell mondaniuk. Abban a pillanatban egy bizonyos dologról itt, amott és az egész világon. A részletekbe inkább nem szeretnék belemenni. Csak hogy a technika ezt lehetővé teszi. Ugyanabban az időben a dolgokat az egész Földön kézbe lehet venni, el lehet olvasni, és ez már az információ. Nemrég beszéltem egy nagyon idős hölgyel, vagyis legalább fél éve volt már, és megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy van egy készülékünk az irodában, ha valaki New Yorkban levelet akar küldeni nekünk, akkor azt egyszerűen faxon továbbítja. És ezzel összefüggésben azt mondja, na és mi legyen az? Majd elmagyaráztam neki, ide figyelj, ez így és így működik. Csak hogy a hölgy valószínűleg 89 éves volt, de amennyire csak lehetett, tudott, lépést tartott az idővel. Aztán megkérdezte, na és hány nap múlva jön el ez a levél? Aztán mondtam, abban a pillanatban, amikor ott betáplálják, itt már kinyomtatva megjön. És én olvashatom azonnal. És ezzel összefüggésben ő azt mondta, nem is szabad elmondanom, amit mondott. Minden esetre elképzelhetetlennek tartotta, hogy ilyesmi létezik. Igen, ez egy távirat, és így tovább, ehhez már lett volna némi megértése. De figyeljetek, a technika mindezt lehetővé tette, úgy, hogy egy központi irányítás alatt a világ minden táján ugyanazok a nyilatkozatok, információk, állásfoglalások, minden úgy összehangolható, hogy néha tényleg felmerülhetne a kérdés, ha nem tudnák, hol történik az összehangolás, hogy az emberek hogyan tudják egyszerre itt a Földön ugyanazt mondani, ugyanarral a témával kapcsolatosan. De lássátok, ez egyszerűen így alakult, illeszkedik a mi időnkben, és valójában hálásak vagyunk, hogy eljött, elérkezett a végidő. Jön és történjen, aminek meg kell történnie. Mi az Úr visszajövetelére várunk, és a legjobbakra, ami az élő Isten gyülekezetére még vár. És természetesen Izrael népére is akkor. Hadd olvassam el még az első János levelének 4. fejezetének 16. versétől. És mi felismertük, és elhittük az Isten irántunk tanúsított szeretetét. Isten a szeretet, és aki a szeretetben marad, az megmarad Istenben, és Isten is megmarad ő benne. Ebben tökélesedett ki bennünk a szeretet, hogy örömteli bizalommal várjuk az ítélet napját. Mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, hanem a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem összefüggésben van a büntetéssel. Aki tehát félelmet érez, az még nem érte el a szeretetben a tökéletességet. Mi viszont azért szeretünk, mert ő elsőként, vagy előbb szeretett minket. Amennyiben valaki azt állítja, hogy szeretem Istent, és mégis gyűlöli a testvérét, egy ilyen ember hazug. Mert aki nem szereti az ő testvérét, aki láthatóan mellette vagy, nála van, vagy vele, az teljes bizonyossággal nem szeretheti Istent, akit nem látott. És ezt a parancsolatot kaptuk tőle, hogy aki Istent szereti, az szeresse a testvérét is. Befejezésül talán mégis szeretnék mondani valamit azért, hogy ne keletkezzen bennünk az a benyomás, hogy a hívő emberek a szeretet mögé rejtenek el mindent. Az igazságosságot is, ez mégsem így van. Mindennek megvan a maga helye. Hadd mondjak egy példát. Január és február folyamán többször is meglátogattam egy börtönt. Ott találkoztam egy férfival, aki 18 hónapja ül bent, vagy inkább ült a börtönben, de ártatlanul, ahogyan azt meggyőzően eladta nekem. Elindítottam a szükséges lépéseket, és 3 héten belül szabad lábra helyezték. De tudjátok, mi történt? Hivatalosan nem is szabad így kimondani, de az ügyész és az ügyvéd megegyeztek abban, hogy csak annyit kell tennie, hogy beismerje a bűnösségét, és aztán szabad lábra helyezik. És ugyanaz a férfi, azután kétségbe esetten felhívott, odaadtam neki egy könyvet a Hagyományos Kereszténység címmel, elolvasta, és miután kijött a börtönből, felhívott, már Frank testvérnek nevezett, és azt mondja, Frank testvér, olyan kétségbe esett vagyok. Az ügyvéd nyomást gyakorolt rám, és kényszerített, hogy valljak valamit, és mondjam, hogy bűnös vagyok. Különben tovább kellett volna ülnöm. 18 hónapot már ült, anélkül, hogy bűnös lett volna. A férfi most eljárást fog indítani. Azt is lehetne mondani, ó, a szeretet mindent eltakar, hagyd legyen a jogrendszer, jogrendszer. Elmondom nektek, hogyan vélekedek én erről, Evald Frankként, talán nem Isten embereként. Szívesen bezárnék én néhány bírót a börtönbe, miután saját szememmel láttam a börtöncellákat. Annyi igazságtalanság létezik ezen a földön. Már most, ha valaki, például az adóhatóságra, ha gondolok, és mindenféle igazságtalan dologra. Ilyenkor valóban bölcsességet szeretnék kérni az Úrtól azért, hogy tudjam, mit hogyan kell tenni. Egyrészt telve lehetünk az isteni szeretettel, ez helyes és jó, de másrészt nem szabad elveszítenünk az igazság érzetünket sem, becsukni a szemünket és azt gondolni, hogy majd minden rendben lesz valahogy. Tudjuk, hogy az Úr maga volt a megtestesült szeretet. És ahol rendet kellett teremteni, ott rendet teremtett. Ahol asztalokat kellett felfordítani, ott felborította őket. A megfelelő időben a helyes dolgot megtette. Így nekünk is, mint hívőknek, mint Isten gyermekeinek, meg kell nyitnunk magunkat, hogy kegyelmet találjunk, és különbséget tudjunk tenni a dolog és az ember között. Amikor egy dologról van szó, az egy dolog. Amikor egy emberről van szó, az már valami egészen más. Ha az emberről van szó, megbocsáthatunk neki, de nem engedhetjük át neki azt, amit teljesen helytelen. Legalábbis lehetőségünknek kell legyen arra, hogy elmondhassuk, mi igaz, hogy igaz, és mi a helyes. Nem arról van szó, hogy mint hívők azt gondoljuk, hogy mindent el kell viselnünk, és mindent el kell fednünk a szeretettel. Végül is szükségünk lesz egy második hátizsákra, hogy belepakolhassunk mindent, amivel az emberek szívesen megterhelnének bennünket útközben. Legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket ebben a kérdésben is megfontoltsággal, kiegyensúlyozottsággal és kegyelemmel, hogy ne vakon és naivan járjuk be ezt a világot, hanem józanul és tisztán látóan éljünk a mindennapokban, és nem csak minden nap, hanem vasárnap is, és pontosan tudjuk, mi hová tartozik, és mikor van helye ennek vagy amannak. Remélem, hogy Isten mindannyiunknak megadja azt a kegyelmet, hogy megértsük, hogy miről is van szó. Még mindig ebben a világban vagyunk, egy igazságtalan világ kellős közepete. És a Szentírás is azt mondja, az Úr előre megmondta, hogy az igazságtalanság elhatalmasodik, és így sokakban meghidegül a szeretet. Ma érintettük az isteni szeretet témáját, röviden beszéltünk róla. Ne hagyjuk, hogy bármelyikünkben is kihűljön ez az isteni szeretet. Éppen ellenkezőleg hadd szívleljük meg azt, ami az Efézusbeliekhez írt első levél üzenetben, a Jelenések második fejezetében meg van írva. Gondold meg, milyen magasságból estél le, és térj vissza az első szeretetedhez. Az égő isteni szeretethez, amelyet a Szent Szellem áraszt ki a szívünkbe azért, hogy a szellem gyümölcse és ajándékai ebben az isteni szeretetfürdőben működhessenek, éljenek, kibontakozhassanak, és mindannyiunk számára áldássá válhassanak. Isten az Úr, aki kegyelemből elhívott minket, kinyilatkoztatta magát nekünk, és tudatta velünk, mire megy ezekben a napokban. Ő legyen velünk ezekben a napokban, legyen irgalmas hozzánk, fogja meg a kezünket, és vezessen minket a helyes úton az ő nevéért. Hadd ismerjük fel még jobban azt az időt és órát, amelyben élünk. Ajándékozzon meg bennünket kegyelemmel, hogy még teljesebb odaadással, teljesen neki szenteljük oda magunkat, hogy életünk valóban az övé legyen. Az időnk és mindenünk örökké neki legyen szentelve. Hadd ajándékozna meg bennünket ehhez kegyelemből, az ő áldásával. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Uram Istenünk, Te láttad a felemelt kezeket, láttad a nem felemelt kezeket is. Kérünk Téged, hűséges Istenem, hogy segíts mindannyiunkon. Akkor az asszony esetében nem saját maga miatt jött, hanem a fia miatt. Szeretett Uram, amennyiben rólunk van szó, a saját szükséghelyzetünkről, vagy másokról és az ő szükségleteikről, amikor hozzád fordulunk, Te nem fogsz elutasítani minket. Te megállsz, gondoskodsz rólunk és arról az ügyről, ami foglalkoztat minket. Uram, imádkozok magamért és mindannyiunkért ebben az órában. Gondoskodj Te rólunk. És az ügy, amit nem tudunk megoldani, amit nem tudunk elintézni, amit nem tudunk megváltoztatni, amivel szemben tehetetlenek vagyunk. Uram, legyen ma. Ma. Ebben az órában. Legyen, hogy megvalósuljon. Te előttünk állsz, és így szólsz. Ne sírj többé. Csak higgy, és meglátod Isten dicsőségét. Te kegyelmesen gondoskodtál rólunk, és az sem közömbös számodra, ami minket érint. Vagy elszomorít minket, megterhel minket, ó Uram, és nem tudunk úgy szolgálni Téged, ahogy szeretnénk. Örömmel, ó Uram, szeretnénk vizet meríteni az üdvösség forrásaiból. Békességben szeretnénk, hogy Te vezess minket, és elinduljunk, hogy hirdessük a békesség íge üzenetét. Old meg mindannyiunk problémáid, gondoskodj Te mindannyiunkról kegyelmesen, ó Uram. Legyen ez az a nap, amelyet Te teremtettél a Te tiszteletedre, a Te neved tiszteletére, és jöjj segítségünkre, éleszd fel a halottakat, mentsd meg az elveszetteket, bocsáss meg mindazoknak, akik vétkeztek valamiben, és légy irgalmas hozzánk a Te nevedért. Bocsáss meg minden vétket, minden bűnt, minden ellenszegülést, minden engedetlenséget, ó Istenem, és igazold vissza az ígédet számunkra. Különösen mentsd meg az elveszetteket, ó Uram, és áld meg különösen azokat, akik ma először vannak itt. Különös módon. Ó hűséges Uram, tedd rájuk a Te kezedet, tedd ezt meg mindannyiunkkal. Legyenek mindannyian megmentve, mindannyian megszabadítva, mindannyian meggyógyítva, mindannyian megáldva tőled, az örökké hűséges Istentől. Te Krisztus által áldást hoztál Isten népére. Hadd legyünk az Úr áldottjai, a Szentírás szava szerint, hogy megáldalak Téged, és áldás leszel. Adj nekünk megértést a földi életünkhöz is, hogy az a Te akaratod szerint alakuljon, Uram, rendeződjön. adj nekünk minden területen, szellem és anyagi téren is, mindenben és minden területen szükséges megértést. És legyen, hogy Isten szeretete és Krisztus békessége, amely minden ember értelemnél magasabb. Hadd uralja a szívünket és elménket Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Hálát adunk neked ezért a Jézus szent nevében. Halleluja! Amen.